Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a Kőbe zárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A Minden Szentek vagy Minden Szentek napja az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-én ünnepel. A hagyomány szerint egyetemes ünnepén 4. Gergely pápa tette, nem tévesztendő össze a halottak napjával, egyháztanilag a szenvedő egyház ünnepével, amit 998 óta tart meg az egyház a következő napon, november 2-án, az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert tisztító tűzben lévő hívekért. Témánk Minden Szentek ünnepe és a halottak napja Erdélyben.
A Kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a Kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbe zárt múltunk mikrofonja előtt dr. Köllő Gábor vallás történész római katolikus plébánost. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A Minden Szentek vagy Minden Szentek napja tehát az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-én ünnepel.
Még mielőtt belekezdenénk a Minden Szentek ünnepébe, halottak napját mindenki Erdélyben a szíve mélyén hordozza, de hát a nagyvilág is gyakorlatilag, és egy pár gondolatot szeretnék felolvasni Khalil Gibránnak a Proféta című írásából. Ismerni szeretnétek a halál titkát, de hogyan találhatnátok meg, ha nem az élet szívében keresitek? Ha valóban látni akarjátok a halál szellemét, tárjátok szíveteket szélesre az élet teste előtt. Mert egy az élet és a halál, épp úgy, miként a folyó és a tenger. Reményeitek és vágyaitok mélyén az odahátról őrzött titkos tudástok él. És mint hó alatt álmodó magvak szívetek tavaszról álmodik. Bízzatok álmaitokban, mert bennük rejlik a kapu, mely az örökké valóságra nyílik. Félelmetek a haláltól nem egyéb, mint reszketés, mely a pásztort fogja el a király előtt, ki kitüntetése jeléül kezével fogja illetni őt. Nem örül-e a pásztor reszketvén, hogy viselni fogja a király keze nyomát? Mert mi egyéb volna meghalni, mint mezítelen állni a szélben és felolvadni a napfényben? És a lélegzés megszűnése mi volna egyéb, mint a lélegzés felszabadítása a nyughatatlan áropály alól, hogy a lélegzet fölemelkedhessék, kiterjedjen és fölkeresse a határtalan Istent? Amikor ittatok a csend folyamából, igazán csak akkor fogtok énekelni. És amikor a hegy tetejére értetek, igazán csak akkor kezdtek fölfelé kapaszkodni. És amikor a föld visszakéri tagjaitokat, igazán csak akkor fogtok táncolni. Ezek a gondolatsorok tulajdonképpen a Minden Szentekre is kinyitják a szívünket. Olyan csodálatos, amikor imádkozzuk azt, hogy hiszünk a szentek közösségében. Ezt minden történelmi egyház imádkozza. Persze teológiai értelmező különbségeket találunk, tehát a katolikus, református, evangélikus egyház gyakorlatilag a szenteket biblikus értelemben, a katolikus egyház pedig hagyományosan is a szent hagyományra hivatkozva bontja ki a szentek tiszteletét. A Minden Szentek napján tulajdonképpen én mindenkit arra bátorítanék, hogy a szentek tulajdonképpen ugyanolyan emberek, mint mi. És a szentség erejét kell megszemlélnünk, az élet szentségének erejét. Az élet az tulajdonképpen egy óriási tánc, egy fantasztikus együttes, amelyben karikába szövődik a természet minden kis aspektusa. Sajnos mi magunk vagyunk azok, akik az emberi létnek a kimagasló tudására hivatkozva a szentség erejét próbáljuk visszanyesni, és ennek az eredménye tulajdonképpen a nagy természetből visszaköszön. Tehát egy ember onnan indul el, aki a szentség erejét, az Isten szentségét önmagába képes megpillantani, hogy Isten arca bennem van, és ennek az Isten arcnak nem csak a megőrzése, hanem a kibontakozása, figyelem kérdése elsősorban önmagamra és önmagamban. Ez egyáltalán nem narcisztikus szeretet. Akármelyik szentnek az életét megnézzük, valamilyen fajta különleges adományt, valamilyen karizmát ölelt meg, és ezt a karizmát Isten segítségével, az Istennel való ölelkezés szépségében bontotta ki. Avilai Nagyszentelész például olyan fantasztikus szervezőkészséggel, mondhatnánk a mai világban vezérigazgató vagy vállalati menedzserként élt, miközben misztikus volt, hogy manapság elcsodálkoznának. Még az feminista mozgalom is megcsodálná azt, hogy egy ilyen fantasztikus hölgy, aki ennyi mindent képes volt megtenni, két lábbal a földön járva, lelkének mindenfajta mélységét ismert. Aziz Szent Ferenc tulajdonképpen, ő egyszerűen az univerzummal való egységét az Isten szerelmében és a saját lelkének egységesültségében látta. Nagyon sokan azzal is vádolják, hogy hát panteista volt, hát értelmezni mindent lehet tulajdonképpen. Chesterton mondja róla, hogy táncolt az őszi szélben, mint a falevér, és nem is tudta, hogy táncol. Ez a csodálatos, nem is önfeledtség, hanem Istenben való feloldódás. Hát a minden szenteknek tulajdonképpen ezt a szellemiségét képviseli. A mai ember előtt mindenki, aki a kontemplatív meditatív és a meditatív kontemplatív életben igyekszik önmagát megkeresni. Nyilvánvaló, hogy ez nem jelent egyáltalán elmenekülést a társadalom elől. Ellenkezőleg manapság vagy ez lesz, vagy pedig semmi nem lesz a kereszténység igazi arcából.
Minden szentek napja nem tévesztendő össze a halottak napjával, amit 998 óta tart meg az egyház a következő napon, november 2-án, az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, tisztító tűzben lévő hívekért.
Honnan indulnék ki, hogy ez a bencésekhez kötődik, a klünyi liturgikus reform, gyakorlatilag Nurziai Szent Benedek, aki átvette a keleti egyháznak a regulájából, a keleti szerzetesség az ima élet és a szent liturgiának a titkát beemelte a nyugati egyház életébe, persze nem keleti elemekkel, és tudjuk nagyon jól azt, hogy a keleti bizánci liturgiában isteni liturgiáról beszélnek, ami azt jelenti, hogy összeköti a szentek közösségét, és amint az imént említetted, a küzdő egyház között ott lévő szakadékot, amit egyébként az ember szellemileg, vagy pontosabban értelmileg támaszt. Na most ennek a kibontására úgy néz ki, hogy a bencei szerzetesek a liturgiába beemeltek egy csomó olyan dolgot, ami a nép nevelésből visszaköszönt rájuk, mert bencések voltak azok, akik a földművelésre megtanították Európát, és ezeket a dolgokat az óra et labora imádkozzés dolgoz, a liturgiába is, a szent liturgiába is beemelték. Tehát egy bencés liturgikus imádságot hallgatsz végig, az élet minden kicsi aspektusát, a teremtés minden kicsi aspektusát megtalálod benne. És ez gyakorlatilag oda vezetett, hogy mindaz, ami a népnek, a nép hiedelemnek a tudatában kétségesnek mutatkozott, az a mindennap élete leszabottan például a halottak tiszteletére, a halottak elengedésére. Azon kívül a halottakkal való megbékélés titkára is próbálta rávezetni az emberek lelki szemét, és én itt gyanítom, hogy itt található az a fajta szinkópa, ami a halottak tiszteletét kialakította. De én hiszem és valom a mai napig is, hogy mindenfajta rituálé, ami kifejezetten arra utal, hogy a temetőinket látogatjuk, hogy gyertyát gyújtunk, és együtt vagyunk, az mind-mind az a fajta konfrontáció, amit az elengedésben, ott és akkor, amikor valakit eltemettünk, nem tudtuk tiszta szívből elengedni, és nem tudtuk feldolgozni mindazt, amivel szabaddá kellett volna tenni azt a lelket, hogy az másik létdimenzió tisztességesen megláthassa, tapasztalhassa és feloldódjék benne.
A minden szentek ünnepe tehát nem más, mint a katolikus egyház ünnepe.
Hát nem csak a katolikus egyház ünnepe, az evangélikus egyházban is, azon kívül pedig az anglikán egyházban kifejezetten ezek a nyomok jól követhetők. A református egyházban viszont és a megreformált protestáns egyházakban a szentek közösségét és a közbenjárás gyakorlatilag Jézus Krisztusnak tekintik. Bár Pál apostol, ugye az alakuló kis közösségeket, gyülekezeteket így szólította meg, hogy köszöntsétek a szenteket. Tehát alapjában mi, aki Krisztus nevét őszintén kimondta, az mind szentnek számított. És én ma is hiszem és vallom azt, hogy az élet szentsége, nem a szentség életről beszélek, az élet szentsége minden emberben megvan. Csak segíteni kell, hogy az kibomoljon. Lelkipásztori szempont az, már említettem itt sok alkalommal, sokadik alkalommal is megismétlem, hogy egy ember akkor bomlik ki, és akkor kezdi a saját szentségének, Isten arcának, Isten fényének a tudását megtapasztalni magában, amikor ember módjára kezelik őt, és amikor az összefüggéseket, mert a belátás ezt jelenti, az összefüggéseket nem úgy tárod fel, hogy kiokítod, hanem odafigyelsz rá, és ezáltal megmozdul benne mindaz, ami a szíve mélyén van, nem az, ami a feje forgalmában, az eszében van, mert az ember az eszével sohasem fogja megtapasztalni az ész csiszoltságát, igen, de a benne lévő szentség finomságát, ami az Isten arcában van, sosem fogja megtapasztalni. És ezt úgy érzem, hogy a szentségnek ezt a formáját, ha nem dogmatikus szerepekre osszuk le, hanem az élet erejéből nézzük, ami a teremtettség mélységét hordozza, akkor mindenki számára érthetővé válik. Mint a dogmatikus alapigazság a történelmi egyházakban továbbra is biztos, hogy megmarad ez még sokáig, vagy így fog maradni, hogy minden történelmi egyháza maga módján fogja értelmezni, biblikus alapon, vagy a hagyomány alapján mindazt, ami eddig látható és érezhető a mai napig.
Vegyük figyelembe azt is, hogy míg a Minden Szentek ünnepe a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a reformátusoknál nem egyházi ünnep, sem a halottak napja, sem a Minden Szentek.
Hát itt van a kutya elásva, bocsánat a kifejezésért. Itt az előbb említettem már, érintettem azt a témát, de ami mondjuk Erdélyországra vonatkozik, az egymásra való hatás, ez nagyon érdekes dolog. Tehát az előbb beszéltem a rituáléről, hogy a temetőben reformátusok is gyertyát gyújtanak, és kimennek a halottakhoz. Na most ebben egy jó alkalom élik, hogy a család együtt legyen. A család együtt léte akarva akaratlanul a hiányzó feleket, akik ugyan lelkileg mély nyomot hagytak a család, a hagyományos családok életében, azok nincsenek itt, de mégis itt vannak, mert ilyenkor mindenkiben az emlékezet kapcsán megmozdul valami, ami az embert szembesíti magával. Én tudok ilyen esetről, nem egyről, hogy 10 évek után mondta, hogy az édesapjával nem volt jó viszonyban, de egy ilyen halottak napi együttlét alkalmával, mikor a temetőben kintultak és gyertyát gyújtottak, a fény ereje magának, az ott létnek, az együvé tartozásnak a tudása és a testvérei való beszélgetés kinyitotta a szívét arra, hogy végképp ki tudjon engesztelődni önmagával, és ezáltal el tudja engedni az édesapját, akivel az imént említett módon egyáltalán nem volt jó viszonyban. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy maga az együttlét az oda átról hozott, az itt megtapasztalt, és magunkkal viendő komplexitás, szépséget, csendet, teremtésrendjét, a fejlődés szentségét egyaránt hordozza, egyaránt magába öleli. Tehát, ahogy az bevezető gondolatban Khalil Gibrantól olvastam. Tehát magunkkal hozott tudás van bennünk, ezt, amit az Úristentől kaptunk, hogy Isten belénk lehelte az ő tudását, szentségét, és ez a szentség munkál bennünk. Ezt a szentséget kell egymásban megbecsülnünk.
Az evangélikusok megtartják a halottak napját, de a Minden Szentek ünnepét nem, bár elismerik a szentek létezését.
Igen, hát az 1517-es reformációnak, ugye a lutheránus egyház nem foglalkozik kifejezetten, ugye a szentek tisztelete az egy nagyon-nagyon, úgymond csapdát jelentett, és éppenséggel a reformációnak az előestéjén ott volt minden teológusnak, aki a reformátori elveket vallotta a torkában, főleg a szentek tisztelete, mert akkoriban a erekék elburjánzása egy komoly problémát jelentett az, hogy kinek minél több erekéje volt, annál jobban be volt biztosítva az üdvössége, és Luther ez ellen lázadt, és a Minden Szentek ünnepét azt az emberi létszentségét Luther elismeri, és a szentek létezését is elismeri, de ez teljesen biblikus alapra helyezi, és a mindennapi életben inkább a kegyelem túlárodását hangsúlyozza. És ezért elmarad az, hogy külsőleg is, vagy belsőleg egy-egy személyhez kapcsolódna a szentség fogalma. Tehát Luther a kegyelem túlárodását, a sola scriptura, a sola gratia, egyedül a szentírás és egyedül a kegyelem. Tehát az élet szentségét elfogadván, bízzuk rá az Úristenre azt, hogy ki az, aki üdvözít valakit, és ki nem. Mi ne kalkuláljunk, mi ne foglalkozzunk azzal, mondja ő, hogy ki az, akiben megmozdul az Isten kegyelméből kibontakozó életforma, azt egyedül bízzuk a kegyelemre. Ugye a torony élményében nagyon szépen leírja azt, hogy a rómaiakhoz írt levélből indul ki, hogy az ember olyan, mint egy igazi bábú, akit az isteni kegyelem, ha megérint, akkor a kegyelem felemelheti, hanem meg ő nem képes semmire sem. Tehát mondjuk ez egy eléggé extrém megnyilatkozás, mert a későbbiekben a luteránus egyháznak nagyon, de nagyon komoly fejtörést okozott, hogy a kegyelem túláradásának és egyoldalú túláradásának az értelmezésével az emberi szabadság akkor tulajdonképpen hol is van.
A reformátusoknál a halotti napi szokások, a gyertyagyújtás és sírgondozás új keletű és katolikus hatásra kialakult szokás.
Erdélyországban, de máshol is, ahol például a Svájcban is az ökumenikus együtt létnek, az eredménye az, hogy ezek a temetőben elvégzett ritusok, imádságok, azok társadalmi szövő székké, vagy pontosabban társadalmat átszövő formává nőtték ki magukat, és ez a magyarázat. Hát végül is azt tudom csak mondani, hogy a temetőben, ami történik, az alapjában véve egy rituálé és ugyanakkor egyfajta imádság. Az, amit a lelkipásztorok végeznek a temetőben, az teljesen más természetű dolog. De azt is a Krisztus hívők kérésére teszi. Tehát a temetőben ott lévő közösségek szerintem nem egészen babonás módon érkeznek oda. Az kétségtelen, hogy az élet megszentelődése, az élet pecsétjének a köteléke minden embert megmozdít arra. A gyertya az különlegesen a fény maga, mint olyan, nem csak szimbólum, hanem egyszerűen az emberi lét találkozásának a közege. Bennünk is egy csomó fény van. Nem látnánk fényt, ha bennünk nem volna fény, ez az érdekes az egészben. Ezt nagyon sokan nem gondolják végig, hogy a kvantumfizika megmagyarázza, hogy a fény effektus az honnan származik. De az embernek csodálatos ereje van, maga komplexitásában tele van fénnyel, az Isten fénye benne van az emberben.
Sokan egész novembert a halottak hónapjának tartják.
Igen, ezzel próbálnak gyakorlatilag egy olyan fajta gyász kialakítani, ami nem formális gyász. A gyász az úgy hozzátartozik az életünkhöz, mint a tisztulás. És a gyászban elsősorban önmagunkat formáljuk. Akiket elengedtünk, azoknak a formálódásához hozzátesszük a saját formálódásunkat. Ezt látom én mélyebb lelki összefüggésben. Tehát miközben saját magam formálódását szemtanuként végignézem, ezt imádságba foglalom, aközben nyitottá válok arra, hogy azokat, akiket elengedtem, vagy nem tudtam elengedni, Istenben és Isten segítségével újabb és újabb imádságba elmondva, megismételve bizonyosságot szerezzek arról, hogy az élet valóban fejlődés, tehát dialektikus fejlődés. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az élet nem logikus, hanem dialektikus. És ez a fejlődés, ez nagyon érdekes dolog, mert a dialektika az paradoxonokkal működik általában.
Ebben a hónapban, tehát novemberben, miért más a hangulat a temetőinkben? Miért más, mint máskor?
Igen, ez érdekes, hogy a szokásoknak a jellege, nagyon sokan ezt mondják, de ez nagyon érdekes, hogy a természet maga mutatja meg azt, hogy bizonyos hónapokban, és ez azt hiszem, hogy megfigyelés alapján, még a kereszténység előtti korokban is üzenetként érkezett meg nagyon sok kultúrába, nagyon sok népnek a lelkivilága ezt mondja. A karácsonynak a kialakulása is a Dies Solis, a nap ünnepéhez kötődik. Azon kívül hát a különféle misztérium játékok, a természetet megfigyelve, a természet körforgását megfigyelve, egy-egy időszakot vagy évszakot megragadtak, és azt töltötték meg azokkal a misztérium játékokkal. A kereszténység is tulajdonképpen magához a természethez igazította a halál, az újjászületés megfigyelésének tényét. Tehát ez egy olyan dolog, hogy mi nem vagyunk a természettől külön álló egyének, hanem a természetnek részei vagyunk, azzal a különbséggel, hogy minket a Jóisten különleges intelligenciával ruházott föl, hogy a tudásunk az önmagunkra is képes reflektálni, és önmagunkba is képes behatolni, tehát képes bemenni a szívünk mélyéig.
Mondani szokták, hogy novemberben a halottak vigyáznak az élőkre.
Nagyon érdekes dolog. Nagyon sokan pedig azt állítják, hogy a halottak visszajárnak, ami nagyon érdekes. Megfigyeltem, sok ember panaszkodik amiatt. Hát az elengedésben keresendő itt is a tudománynak, ennek a tudománynak a titka az, hogy ha valakit életünkben nem tisztelünk, mint embert, akkor ez állandóan visszajár belénk, hogy miért nem tudtam, ameddig itt élt mellettem, a közvetlen környezetemben ember módjára tekinteni rá. És ez olyan, hogy Carl Gustav Jungnak erről rengeteg jó tanulmánya van, hogy az álmodás nyelve az akár éberen, vagy idézőjelben mondottan nappal, vagy akár éjszaka összeköttetésben van, összeköttetésben áll egymással. Tehát napközben, amiről sokat gondolkodunk, sokat agyalunk idézőjelben, az éjszaka képek formájában visszaköszön ránk. De a kiengesztelődés valóban azt jelenti, hogy miközben önmagaddal kiengesztelődsz, aközben szabaddá válsz arra, hogy minden, ami körülötted történik, és amit egyébként is Istentől kaptál, szabadon, megpillantva, igazán nem csak magadénak tud, hanem fel tud ajánlani az emberiség tisztulásáért.
Régebben harangoztattak is a család halottaiért, Erdélyben a sírok virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése a 19. század elejétől terjedt el német katolikus hatásra. Sok európai országban szokás, hogy az emberek meglátogatják és rendbe teszik az elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mécseseket gyújtanak minden szentek napján, illetve halottak napján. Hogy van ez Erdélyben?
Erdélyben harangoztatnak is, de abban az esztendőben eltemetett sírokat megáldatják a lelkipásztorokkal. Tehát ez Nyáráddemetén így van, és nem csak Nyáráddemetén, marosvásárhelyi segédlelkész koromban is ugyanígy volt. Kijöttünk, akik érte a sírokat megáldottuk. Na most ez is egy óriási alkalom arra, hogy a közös imában együtt hangolódjunk rá arra, hogy mi is történik abban a fajta elmúlásban, ami a testünk itthagyását jelenti, és a lelkünk főszabadulását. Azután az újjászületésre való ráhangolódást is, hiszen ha biblikus alapokon nézzük, ugye a keresztség szentségében meghalunk a bűnnek, és új életre támadunk Krisztusban. Most ezt egy lelkipásztor az ott elmondott imádságban sugallni tudja az embereknek, akik ott vannak a sír mellett. És az áldás, amit szentelményként végez el, megáldja a sírt, gyakorlatilag az ott lévő közösséget megérinti, és ebben az érintettségben rengeteg erőforrás van arra, hogy az emberi lélek ki tudjon nyílni, és a halált is az élet szerves részének tudja tekinteni.
Régebben azt figyelték, hogy kinek ég el hamarabb a gyertyája, mert a népi hiedelem szerint az hal meg előbb a családban, aki előbb elalszik.
Hát igen, ez nagyon érdekes dolog. Utána néztem, tudományos lexikonokban is azt mondja, hogy ha csak biblikus alapokon tekintünk a dologra, hát Isten, amikor teremtette a világot, akkor azt mondja, legyen világosság, fiat lux, ez az egyik. Azt hiszem, Krisztus világosságáról beszélünk akkor, amikor a feltámadási imádságot mondjuk is. A görög egyházban, amikor föltámadási szertartás, húsvéti feltámadási szertartást tartanak, akkor szintén az énekék, azt kiáltják, az utána Krisztus anesti, aletinos anesti, Krisztus föltámadt. Azon kívül valóban föltámadt, és ott is gyertyákat használnak, a fény, ami átszövi a mennyei liturgiának, a különféle processziuknak az egész hangulatát. Ezt a fényt, ezt a napba öltözött asszonyra és a boldogságos szűzanyára is alkalmazza az egyház. A 12 csillag, amit az Európai Unió címerére is, vagy zászlajára is feltűztek, persze hiányosan, ez is gyakorlatilag ezt szeretné jelenteni, de hát ezt egy kicsit ugye átpofozták, átértelmezték az alatta lévő euró szimbólumával. Azon kívül a fény, a csillag, a fákja, ezek mind az emberi belső eszmélésnek, eszmélődésnek a szimbólumai.
Tisztelendő úr, köszönjük az eheti beszélgetést, hölgyeim és uraim, a kőbe zárt múltunk adás ideje sajnos lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet dr. Köllő Gábor vallástörténész római katolikus plébános nevében is. A ma déli gondolatunkban Fekete Istvánt idézzük. Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz bánatos, ködös álomra készülő ragyogása. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. Nagybodó Tibort, a kőbe zárt múltunk szerkesztőjét hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk támogatója a Székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntő szerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tókos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a több mint 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.